Folytatódik a Kávézó a világ végén, a vendégem pedig továbbra is Bart István, klímapolitikai szakértő, a Napozó székek a Titanikon című könyv szerzője.
Mi az, ami szerinted mégiscsak a változás meg tudja hozni?
Hát szerintem ebben, tehát abban tehát ugye részben a technológiai fejlődésben, de leginkább ugye a technológiánk az elterjesztésében, tehát abban, hogy kezdjük el azokat a technológiákat használni sokkal szélesebb körben. Tehát most mondok egy egyszerű példát, hogy itt van Magyarországon ugye az egész ugye az épületek fűtése, azt tulajdonképpen az összes kibocsátásnak kb. 35-40% arra megy el, hogy melegen tartsuk az épületeink. Ahhoz, hogy ugye megvalósuljon az a dekarbonizációs cél, amit ugye a Magyarország ülés kitűzött, mégpedig az, hogy 2050-re ugye Magyarország csak annyi széndioxidot vagy üvegházhatású gázt fog kibocsájtani, amennyit egyébként az erdők, mezők el is nyelnek, ahhoz lényegileg nekünk évi több mint 100 000 házat kéne ugye közel nulla állapotba felhozni. Uh-huh. Ez könnyű matek kiszámolni, hány ház van, hány van felújítva, és akkor tudod, hogy ilyen 100 000 fölötti a felújítási száma. Ez pusztán pénzkérdés. Tehát, hogyha megvesszük az embereknek, vagy valamilyen módon elérjük azt, hogy ők megvegyék a hőszivattyúkat, a szigetelőanyagot, az új ablakokat.
Mint hogy a napelemeket is megvették, ugye?
Igen, pontosan, akkor ez meg lehet. És ugye erre, tehát ezt lehet csinálni, sőt, ezt ugye kell csinálni, és hogyha ezt csináljuk, akkor ugye jelentősen csökkenhet biztosan jelentősen csökkenni fog az energiafogyasztásunk. Ráadásul ugye az embereknek is jó lesz, mert nem fognak annyi pénzt költeni energiára, amit aztán valami másra költenek. Igen, tök mindegy.
Meg az építőiparnak is jó, mert nekik
igen, tehát, ezeket abszolút kellene csinálni, és ugye ezek nem járnak az életminőség romlásával, sőt javulásával, mert ezek rendszerint ugye jobb minőségű életet lehet élni egy jól szigetelt házban, rendes ablakokkal. De ebben most nagyon le vagyunk maradva Magyarországon, tehát erre nem igazán valami, én nem értem, hogy miért egyébként, mert tényleg ugye ez gazdaságfejlesztésnek sem utolsó, hiszen működik tőle az építőipar, visszamegy a pénz a gazdaságba, ugye a nem elfogyasztott energianyomán. Lehet, hogy nem olyan egyszerűen kommunikálni, ez olyan, nem olyan látványos, mint egy stadion, ez tény, tehát, de meg sokat kell vele bajlódni ilyen államigazgatási szempontból, hogy kiadod a pénzt, meg ellenőrzed, de szerintem tehát, hogy én ebben látom.
Hát lehet, hogy megint az van, hogy nem tudom, majd egy következő 4 éves ciklus inkább meg lehet, hogy az van, hogy ez nem lehet learatni a babérjait a következő választásra, vagy nem tudom. Tehát én sem látom.
Tehát, hogy gyakorlatilag akármennyi épületfelújítást létre lehetne hozni, igen, ebben az országban rövid táv, vagy hát, hogy mondjam, az elkövetkezendő évtizedekben, és ezt kéne is csinálni. És
hát, ugye, hogy néha meg is lendült, tehát néha van egy ilyen program, csak valahogy olyan félgőzzel, vagy
igen, abszolút, minimális tételek, és ugye nem felejtsük el azt, hogy azért ezek nem hallatlan dolgok. Tehát ugye ebben az országban ugye már egyszer volt egy pár évtized, amikor ugye a földgázra való átállást lebonyolítottuk. És ugye azért volt egy speciális helyzet, és ugye ezt nagyon fontos látni, hogy az egyik nehézség ebben az egész zöld átállásban az, hogy az a szolgáltatás, amit kínálunk, az nem sokkal jobb. Tehát, hogy mondjam, a fatüzelés, meg a széntüzelésre képest tök jó a gáz, mert ugye nem kell fölcipelni a szenet, nem kell fölaprítani a fát, benyom a gombot, meleg van. Na most ugye a hőszivattyúval ugyanez lesz, benyom a gombot, meleg van. Tehát, hogy elköltök egy csomó pénzt arra, hogy létrejön egy olyan dolog, ami ugyanazt tudja, mint ami most van. Tehát ez egy nehezebben eladható dolog. Ugyanúgy az elektromos autó is, ugye akkor kezd el igazán felpörögni az elektromos autók piac, amikor már tényleg olcsóbb az üzemeltetése az elektromos autónak, mint a benzines autónak, és amikor már a bekerülési ár is alacsonyabb lesz, mint a benzines autó, akkor meg végképp nem fog senki se benzines autót venni, mert miért is tenni, ugye? Tehát én azt gondolom például, hogy az elektromos autóknál ott ugye nagyon hamar pár évenből el fogunk oda jutni, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, lehet, hogy nem lehet vele annyit autózni, mint egy benzines autóval, de olcsóbb, mint a benzines, azért ezt veszek. Tehát, hogy szerintem ezek az autók ugye az áron fognak végül győzelmet aratni. És ugye a kibocsátásoknak, ugye mondtuk, hogy 40% az épület, 25% a közlekedésének a nagy része az a személygépkocsikból van. Tehát, hogyha el tudunk érni egy gyorsabb ütemű átállást az elektromos autókra, azzal nagyon komoly komoly csökkenések lehetségesek.
De mégis, ha egy kicsit akkor visszakanyarodhatunk, akkor ugye Magyarországra, mégis ugye a könyvednek az alcíme az a klímaválságról magyar szemmel, hogy már te is említetted, hogy itt a globális szennyezési szeletből nagyon minimális részt veszünk ki, és akkor erre sok mindenki mondja azt, hogy ugyan miért kéne nekünk itt kicsi Magyarországon ezzel bíbelődni, amikor mi olyan picit teszünk ez az egészhez hozzá, hiszen ott vannak az olyan nagy szennyezők, mint Kína, aki meg aztán meg Amerika, akik nyomják ki a légkörbe ezerrel a széntüzelésű gyáraiból a cuccot, akkor miért nekem kell megszenvednem ezt?
De hát pontosan ez az, hogy ugye az elmúlt pár évben ez egy nettó teherből egy előnyé vált. Tehát a zöld technológiák tisztábbak, olcsóbbak és jobbak egy kicsivel, mint a fosszilis technológiák. Mindegyiknek az a problémája, hogy nagyobb, általában nagyobb a beruházás, a kezdeti beruházás. Nyilván többe kerül most beszigetelni a házamat, és utána kevesebbet fizetni a fűtésért, mint nem beszigetelni. Tehát, hogy van egy ilyen beruházási hupli az elején, de alapvetően ma már ezek a zöld technológiák minden szempontból ezek jó beruházások. Hogyha az embernek van pénze, akkor ilyenekbe akar beruházni. És ugye nyilván, hogyha nincs pénzem, az egy probléma, tehát hogy az itt is, mint az élet olyan sok más területén gondot jelent, de hogy nem, ezt az egészet nem kell egy áldozatként felfogni, tehát nincs ebben egy olyan dolog, amiben mi áldozatot hozunk, ha csak azt nem, hogy igen, valóban, ha elköltök 2 millió forintot a házam szigetelésére, akkor abból nem fogok elutazni, nyaralni ugyanabból a pénzből, hát ez tényleg így van, és vagy nem veszek belőle egy szebb autót, vagy hasonló, már mondjuk 2 millió forintból manapság már olyan nagyon szép autót nem lehet kapni. Tehát, hogy van egy ilyen haszonáldozata ennek az egész történetnek, az biztos, de közben mégis az van, hogy ez
matematikailag egyébként levezetett, akkor
ezek
igen.
Már sokkal jobb, sokkal vonzóbb ajánlatok.
Mindig egy kicsit ugye itt próbálom mindig a megoldások felé terelni a dolgot, ugye a műsornak az is a szlogenje, hogy már túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, és hogy akkor mégiscsak valami optimista felhanggal levezetni, hogy mi az, amit van is egy külön fejezeted erre, hogy mi az, amit egyénként tehetünk, mert egy picit ebbe is elvesznek az emberek, hogy azt érzik, hogy hát, úgyse tudok, tehát mit számít az, hogy én mit csinálok? Jó, most az, hogy én most szelektíven gyűjtöm, az tök jó, de igazából nem osz, nem szoroz megint csak a globális játszmában, és az egy csomó mindenki emiatt azt mondja, hogy hát nem is érdemes ezt megtenni. Te mit látsz, mi az, amit az egyén leginkább tehet azért, hogy mégis valamit ezen az egész közös ügyön, a nagy óceánjáró hajót mégis egy irányba egy kicsit elmozdítsa?
Hát én azt gondolom, hogy először is nagyon fontos különbséget tenni a tőke tulajdonosok és a nem tulajdonosok között. Tehát, hogyha nincs autóm, meg nincs lakásom, nincsen egy vállalatom, akkor azért viszonylag sokat nem tudok tenni ebben az ügyben. Tehát, hogy akkor, ha én egy bérlő vagyok, aki busszal jár, és nem tudom, pláne csak zöldség, úgy akkor, ha nincsenek ilyen vagyontárgyalok, az egy dolog, amit tudok tenni, az az, hogy nem eszek marhahúst körülbelül. Átállok egy teljesen zöldség alapú étrendre, akkor tényleg valamivel csökkentettem a kibocsátásaimat. De ugye óriási különbségek vannak a karbonlábnyomban, ugye a nagy kibocsátó emberek és a kicsik között. Tehát az átlag magyar kibocsátás az egyfőre jutó, az körülbelül 6 tonna, de hogyha mondjuk én... 6 tonna széndioxid egyenérték, de hogyha én, mit tudom én, havonta egyszer elrepülök valahova, akkor az a 6 tonna már inkább 12 tonna. Tehát sokkal nagyobb a felelőssége azoknak az embereknek, akik magas karbontartalmú életet élnek, tehát sokat autóznak, nagy, sokat fogyasztó autójuk van, nagy lakásuk van, sokat vásárolnak, igen, tehát hogy nem ugye a nemzetközi klímapolitikában beszélünk a közös, de megkülönböztetett felelősségről, ami alapvetően arról szól, hogy a szegény országok, szegény fejlődő országoknak nem akkora a felelőssége, mint a gazdag fejlett országoknak, ez ugyanéven egy országon belül is, tehát hogy a vagyonos embernek az elsődleges kötelessége az, hogy ezeknek az embereknek rendszerint van mobilizálható jövedelme is. Tehát azt gondolom, hogy akinek van vagyona, annak kutya kötelessége az, hogy most ahelyett, hogy vesz magának az előző autója helyett, most 2 éven belül egy új autót helyett, inkább tessék megvenni a szigetelést, a napelemet, a hőszivattyút, és a többi. És mondjuk lehetőleg nem 15-ször elrepülni egy évben valahova, hanem mondjuk csak 10-szer, ugye már. Tehát, hogy van egy ilyen, nyilván ez abszolút egy létező dolog, és nyilván mindenki be tudja helyezni magát azon a jövedelmi spektrumon, hogy tőle mi várható el. Ugyanakkor szerintem az is nagyon fontos, hogy a személyes cselekedés cselekvés és a személyes példákból táplálkozik a közgondolkodás. Tehát nagyon jól látszik, hogy a napelemeknél ez van, hogyha a faluban egy valaki fölteszi, akkor valószínűleg abba az utcába egy pár éven belül még öt másik embernek lesz, mert hogy az emberek beszélnek egymással, látják a példákat, hogy ki hogy döntött, milyen viselkedési mintákat követ, tehát hogy van egy ilyen része a dolognak.
Ez lackán bejött neked ez a napelem.
Pontosan, és hogyha bejött, akkor föl fogja rakni a szomszéd is, és akkor így szép lassan az emberekhez eljut. Tehát hogy mondjam, mindannyian nagykövetei vagyunk annak az életformának, amit élünk, hogyha mi a fenntartható életformát választjuk, és nem a környezetpusztító életformát, akkor azzal példát mutatunk azok felé, akikre hatással lehetünk. Nyilván a politikában is nagyon fontos az, hogy ugye nagyon jól látszott, ugye most 2019 és 24 között az Európai Parlament nagyon progresszív klímapolitikát vitt. Alapvetően azért, mert nagyon sok zöld parlamenti képviselő volt, és a liberálisok is, meg a szocialisták között is elég sok volt a zöld. Ez azért volt, mert ugye jól ment a gazdaság, az emberek képesek voltak ilyen zöld dolgokkal foglalkozni, és oda jutottunk, hogy megvolt az a fajta hatalmas politikai felhatalmazás, ami meg lehetővé tette a bizottság, meg az Európai Parlament számára, hogy nagyon progresszív klímapolitikai döntéseket hozzon meg. Most az elmúlt, ugye közben jött a Covid, a háború, a gázárválság, mit tudom én, egy sokkal kevésbé progresszív Európa Parlamentünk jött be 2024-ben, nem is lett olyan progresszív, tehát olyan, ami kicsit lefékeződött az európai klímapolitikának a progresszivitása, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a választási eredmények igenis számítanak. Tehát ez nagyon fontos, hogy kire szavazunk, és hogy az a párt, akire szavazunk, az mennyire tartja ezt fontosnak. Ha mi nem tartjuk fontosnak, akkor ők sem fogják. Persze. És én most itt nem arra akarok buzítani, hogy feltétlenül erre vagy arra a zöld pártra szavazzon valaki. Nem csak a zöld pártoknak lehet progresszív zöld agendája, nagyon sok olyan párton, akik Magyarországon is, vagy akár külföldön is, akik kifejezetten nem, a nevükben nem zöldek, de mondjuk klímatudatos, vagy klímaprogresszív, klímapozitív intézkedéseket.
Hát igen, meg hangoztassuk azt is, hogy számunkra ez fontos, mert akkor azt mondja, valaki, aki mondjuk pártpolitikát akar kialakítani, azt mondja, hogy oké, akkor csinálok egy közvéleménykutatást, és megnézem, hogy mi az, ami fontos. Persze. A leendő szavazóimnak, ha azt látom, hogy nem fontos az nekik, akkor nem fogom beépíteni. Hát, fontos, akkor meg
pontosan, és hát ugye talán nem kell neked mondani, hogy az önkormányzati szinten ez mennyire fontos, hogy ha az ember fülön fogja a polgármesterét, vagy ír neki, és elmondja, hogy figyelj, erre van szükség, vagy miért nincsen szigetelve az iskola, vagy nem tudom, vagy hogy mondjam, ne betonozzuk le a nem tudom mit, hanem engedjük a, ugye, ilyen klasszikus városi vízmegtartási dolog, hogy a minden lebetonozása helyett esetleg engedjük elszikkadni az esővizet, vagy legyenek elektromos autói a városi szemétszedő brigádnak, nem tudom, bármi. Persze, tehát ezek mind üzenetek a politikusok számára arra, hogy tessék ezzel a dolgokkal foglalkozni, mert erre van igény. Ja. És ezek nagyon sokat számítanak. Tehát, és azt gondolom, hogy ha másért nem, akkor az embernek a saját lelki higiéniája szempontjából úgy érzi, hogy ő legalább ennyit megtett, hogy írt egy levelet a polgármesternek, igen, hogy nem tudom, váltsuk le az öreg büdös iskolabuszt, hogy nem tudom, bármit, ami segíthet abban, hogy tovább lépjünk a fenntarthatóság felé.
Persze, meg higgyünk abban, hogy ér valamit, ami szavunk is. Tehát ugye ez is... Nyilván a politikának bármilyen politikának az az érdeke, hogy igazából azt éreztesse, hogy nagyon sokat nem rúghattok labdába, de ez nem igaz. Tehát egyébként ez az látszik, hogy mindig, amikor egy bizonyos küszöböt elér azért a tiltakozás, vagy a nem tetszés, azért akkor mindig a politika azért elkilavíroz. Tehát igenis van ereje az embereknek, csak ezt nem szabad elfelejteni. Tehát igen, lehet tömörülni, és sok minden rosszat el lehet mondani a közösségi médiáról, de például erre nagyon jó, igen, hogy össze lehet fogni, és nagyon sok embert össze lehet húzni egy ügy mögé, és szerintem ez egy nagyon fontos.
És abszolút, tehát, hogy a politika reagál arra, amit az emberek akarnak. Ez kicsit olyan, mint egy háború, hogy nyilván mindenkinek megvan a, ugye valahogy úgy képzelik el az emberek a háborút, és helyesen, hogy akkor ugye mindenki összefog, és mindenki megteszi a saját kis apró kis részét abban, hogy elérjük a győzelmet, vagy a vereséget. De mindegy, de hogy ez egy közös erőfeszítés, és szerintem mindenkinek az életében meg lehet találni azt az elemet, ahol ő kifejtheti, hogyha van erre igénye, kifejtheti, igen, azt az erőfeszítést, ami a klímaváltozás elleni harcban van.
Igen, egy Ürge Vorzac Diana mondta azt, mikor ezt kérdeztem tőle, hogy ő pedig azt hangsúlyoztak, hogy általában ezt a leginkább egyébként a munkahelyen találhatja meg az ember. Tehát hogy az egy nagyon fontos, hogy a munkájában lehet, hogy a vállalatnál ő egy olyan szerepet tölt be, hogy azt tudja mondani, hogy gyerekek, cseréljük le a nem tudom a műanyag evőeszközöket, amit mindenki eszik itt a kantinba, vagy bármi, tehát hogy ott tud a legnagyobb hatással lenni, igen, mondjuk egy cégben. Igen. Tehát hogy erre is
érdemes ügyelni. Beszéljük meg, hogy igen, hogy lehessen nyáron rövid nadrágba járni, és ne kelljen tökig lecsavarni a légkondit, vagy érted, mondjuk a biciklivel munkába járók kapjanak ugyanakkor a támogatást, mint az autóval munkába járók, vagy csak egyszerűen, ugye nagyon érdekes, egyáltalán számoljuk ki, hogy miből származik az adott vállalatnak ugye az energiafogyasztás, és nézzük meg, hogy mondjuk milyen viszonylag olcsó épület energetikai beruházásokat tudunk végrehajtani, amivel meg tudunk spórolni valamennyit. Ugye nagyon gyakran ez van, hogy egyszerűen nem tudják a vállalatok, hogy milyen megtakarítási lehetőségeik vannak, mert senki nem vette a fáradtságot arra, hogy ezzel foglalkozzon.
Igen. És akkor ez nekik is jó egyébként, tehát még akkor tudunk egy win-win.
Persze, végén még ez jó is lehet. Igen.
Még egy dolgot szoktam kérni a vendégeimtől, ugye annak apropóján, hogy merjünk álmodni, tehát hogyha nem merünk magunknak egy szebb jövőt álmodni, akkor hogy valósítsuk meg, hogy te, hogyha álmodhatnál egy szebb jövőt, és most mondjuk próbáljuk ezt meg fókuszálni Magyarországra, hogyha már itt vagyunk, te hogy látnád szívesen, milyen víziót képzelsz Magyarországnak 10-20 éven belül mondjuk, hogy mit képzelni szívesen? És akkor engedjük el, hogy most mi az, amit te reálisnak tartasz, hanem csak úgy merj nagyot álmodni.
Hát én tényleg azt gondolom, hogy 10-20 éven belül ugye az energiarendszernek az átalakulása sokkal előrébb fog tartani, jóval több, felújított lakás lesz, mondjuk Európa szerte élen fogunk járni a hőszivattyúk elterjesztésében, nálunk lesz és az elektromos autókból is nálunk lesz a legtöbb, de közben lesz egy olyan várostervezési rendszerünk, ami lehetővé teszi azt, hogy ne egy olyan módon fejlődjenek a városok, hogy csak szétfolynak, hanem olyan célzott fejlesztések legyenek, ugye, ahol, és itt jön be az urbanisztikai rész, amiről nem így beszéltünk, hogy tudatosan fejlesztjük a városokat, úgyhogy legyen hozzá tömegközlekedés, legyen egy olyan európai, vagy részt veszünk egy olyan európai vasúthálózatban, ami miatt nem kell annyit repülnünk, és a Hortobágy pedig egy nagy mocsár. Erdőkkel körülvéve.
Igen, és nem biomassa erőművekben égetjük el az erdőinket, de ez egy teljesen másik adást meg lehetne tölteni ezzel. Isten, nagyon szépen köszönöm, mert rengeteg mindent nem érintettünk a könyveddel kapcsolatban, a témával kapcsolatban, de hát ez egy maratoni 24 órát is szerintem ki tudnánk ezzel tölteni, de én nagyon élveztem a beszélgetést, és akkor fel is hívnám ismét a figyelmet arra, hogy akkor aki szeretne jobban elmélyedni a témában, az vegye kezébe a Napozó szégek a Titanikon című könyvet a klímaváltozásról magyar szemmel, ugye ez Bart István könyve, meg minden könyvesboltban, szokásos helyeken.
Igen, minden nagyobb könyvesboltban kapható, igen.
Mert hogy tényleg nagyon-nagyon, én abszolút ezt, hogy mondtam, azt értékelem nagyon nagyra benne, hogy ilyen nagyon tárgyilagosan, szépen körüljártad ezeket a témákat.
De tehát olvasmányosan.
És közben olvasmányosan.
És vannak benne színes képek, azt ne felejtsük.
Én azokat
színes néztem. Képek, igen. Diagramok is vannak benne. Igen.
Tehát, hogy azért ezt, ha valaki elolvassa, akkor azért egy eléggé pontos képet fog kapni arról, hogy most
hol tartunk. Igen.
Hát úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. És igen, hát maradjunk, igen. Túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, úgyhogy próbáljuk ezt tartani. Nektek is köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket. Ugye az adás föl fog kerülni majd az összes podcast platformunkra, tehát vissza tudjátok hallgatni, illetve a korábbi adásokat is ajánlom figyelmetekbe, és hát mindenféleképpen maradjatok itt a kávén, mert itt jó lenni. Sziasztok!